Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 66. Zsoltárunk első versét. A 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvérek, és keresztelőre készülve a 431. dicséretünket énekeljük. A 431. dicséretünk így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. 68. Zsoltár dallamára énekeljük. És imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által dicsőítünk téged és magasztalunk atyai szeretetedért, gondviselésedért, áldásaidért, ajándékaidért. Köszönjük te néked, hogy most itt lehetünk a te házadban, ez is áldás és ajándék. Köszönjük, hogy lehetővé tetted, hogy itt legyen a család, a kedves család, akik elhozták gyermekeiket, hogy megkereszteljük őket. Itt lehetünk minnyájan. Köszönjük néked, hogy jöhettünk a magunk otthonából, életkörülményeiből, gondjainkkal, bajainkkal, kérdéseinkkel, és most itt lehetünk azért, hogy téged dicsőítsünk, és téged magasztaljon a szívünk, és azért, hogy meghallgassuk, amit a mai napon mondani akarsz nekünk. Kérünk add, hogy hittel tudjuk szívünkbe fogadni, szívünkbe zárni a te beszédeidet, és add, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem követői lehessünk minden szavadnak. Urunk Jézus Krisztus, magasztalunk téged, aki ezen a napon támadtál fel, hiszen a te feltámadásodat is ünnepeljük. Dicsőítünk téged, aki megváltottál, és aztán harmadnapra föltámadtál. Magasztalunk téged, aki ülsz a mennyei dicsőségnek a trónján, és uralkodsz örökön örökké az egész mindenség felett. Kérünk, áldj meg minket, és dicsőítsd meg magad közöttünk ezen az Isten tiszteletünkön. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek az úrasztalához, és hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Leírja ezt nékünk Máté evangélista evangéliumának 28. részében, a 18. és következő versekben. És hozzájuk menvé Jézus szól a nékik, mondván, nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. A gyülekezet foglaljon helyet, és néktek pedig hadd helyezzek a szívetekre egy ígét Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írt leveléből, a 4. rész 4. versét. Örüljetek az Úrba mindenkor, ismét mondom, örüljetek! Kedves szülők, keresztszülők, örömmel köszöntünk benneteket és gyermekeiteket az Isten népe közösségében. Tényleg örül a szívünk, mosolyog az arcunk, de el ne bízzátok magatokat, kedves Kálmán és Eszter, mert elsősorban nem bennetek örülünk, hanem az Úrban örvendezünk. Isten szövetséges népe, bocsássatok meg ezért, de mindenkor ő benne gyönyörködik, ha esik, ha fúj, ha könnyű, ha nehéz, ha esküvő van, vagy éppen keresztelő. Mert az Úr népének szól a Szentlélek felhívás ebben az igében. Örüljetek az Úrba mindenkor, és mi, mint az Úr népe, engedünk ennek a felszólításnak. Örömmel állhatok azonban ti is itt az úrasztala mellett. Mondhatjátok, elsősorban a szülőkre gondolok most, mondhatjátok, íme itt állunk mi és a gyermekek, akiket nekünk adott az Úr. Kedves Kálmán és Eszter, örvendjetek gyermekeitekben, akik az Úr ajándékai. De közben ne feledkezzetek meg az ajándékozóról, akitől kaptátok őket. Örüljetek ti is az Úrban, Jézus Urunkban, mert ő alkotott benneteket, ő váltott meg benneteket, ő teremtett újjá benneteket, ő hozta létre családotokat, az ő teremtményei a gyermekeitek, az ő drága vére áldozata által lettetek Isten szövetségeseivé. Ő adta néktek a szent lelkét, hogy általa betagoljon az ő szövetséges népébe az egyházba. Ő az, aki örök szeretettel szeretett mindőtöket, és azért terjesztette rejátok az ő irgalmasságát. És ő az, aki szövetségi hűséggel veletek van minden napon, és megállt titeket testestől, lelkestől. Sorolhatnám még, és leginkább ti sorolhatnátok az Úrnak az ajándékai, de ezek az ajándékok az ő személyének, Jézus személyének ragyogását el ne tompítsa előttetek, ebben a pillanatban sem. Tehát ti is örüljetek az Úrban mindenkor, most is. Örvendjetek azonban, ne csak ti, hanem azt kívánjuk, hogy két kisgyermeketek is, akiket most megkeresztelhetünk, legyenek ők is örvendező lelkű gyermekek, fiatalok és felnőttek egyszer. Ők már most is örülhetnek, mert egy olyan családba születhettek és élhetnek, amelyikkel vele van az Úr Jézus Krisztus. De tudjuk, hogy akkor lesznek igazán örvendező gyermekekké és emberekké, ha ők is az Úrban fognak örvendezni. Ha megismerik őt, ha tudatosan, bízó szívvel fogadják el ők is az Úrnak a szövetséges jobbját, és elfogadják őt drága megváltójuknak. Ha mindenük lesz majd az Úr Jézus, és ők is benne örvendeznek, akkor lesznek igazán boldog emberek. Ti néktek szülőknek ez a feladatotok, és a keresztszülőknek, hogy ebben segítsenek titeket, hogy járjatok Jézus Krisztus nevével a gyermekek előtt. Mutassatok rejá, kövessetek el mindent, ami rajtatok áll a továbbiakban is, ahogy eddig is tettétek, hogy megismerjék őt, neveljétek őket az Úr tanításai és intései szerint. Szeressétek őket azzal a szeretettel, ahogy titeket szeret az Úr, olyan feltétlenül. És imádkozzatok érettük, szüntelen. Lássák azt, hogy ti is örvendeztek abban az Úrban, aki igyekeztek őket elvezetni. Bárcsak ők is örvendező emberekké lennének, akik nem elsősorban az Úr ajándékaiban, hanem magában az Úrban örvendeznek. Végül a szabad mondanom most itt a gyülekezet közösségében, hogy mi azért imádkozunk, hogy örvendezhessen ti bennetek. Elsősorban a ti családotokban, de a keresztülő családjában, és mindjárt családjában is. Örvendezhessen maga Isten. Isten örvendezik. Az Atya örvendezik, ha láthatja bennetek és köztetek az Úr Jézus. Mert azt olvassuk a Bibliában, hogy az Atya Isten is benne örvendezik. Íme az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Azt kívánjuk, hogy láthassa hitáltal bennetek, és láthassa hitáltal köztetek élni és uralkodni Jézus Krisztus. Láthassa, hogy ti is ugyanabban a személyben gyönyörködtök, akiben ő. És legyen az Atya Istennek és nektek közös az örömforrásotok. Közös az örömötök Jézus Krisztusban. Ezen a helyen azt mondom néktek, örüljetek az Úrban, hogy ő is örömét jelje bennetek, és örvendezve énekeljen néktek. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy gyermekeiteket megkereszteljük, fölteszem néktek azt a két kérdést, melyre válaszoljatok mindnyájan hitetek, meggyőződésetek szerint. Akarjátok-e, hogy gyermekeiteket az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetséges népébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadjuk? Ha igen, mondjátok hangos szóval, akarjuk. Ígéritek-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten megismerjék, az őben nevetett hitre eljuthassanak, és erről ők annak idején a konfirmáció alkalmával is vallást tegyenek a gyülekezet színe előtt. Ígéritek-e ezt? Ígéritek. Isten adjon nektek erőt, ígéretetek és fogadalmatok megtartásához. Most jertek testvéreim, és mondjuk el a keresztjének hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Zsuzsanna, Réka, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Bogárka Éva, keresztelnek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsi gyermeket, növekedjetek testben és lélekben. Isten és emberek előtt való kedvességben legyetek áldottak, hogy áldással lehetek. Amen.
Foglaljunk helyet, testvérek! És Isten tiszteletünk folytatásaképpen énekeljük a 287. énekünknek első 4 versét. A 287. énekünk első 4 versét. Az első vers így kezdődik. Járuljunk mi az Istennek szent fiához, ami üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz.
Thank you.
Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írt leveléből olvassuk, a második rész, 5. versétől a 11. verséig. Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írt levele, második részében az 5. verstől ezt olvassuk. Annak okáért azaz indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Kedves testvérek, amint tudjuk, választások küszöbén áll az ország. Az egyik református újságban olvastam a következő mondatot. Nem túlzás azt állítani, hogy az egyetemes magyarság jövője nagy mértékben a választásoktól függ. Egy másik idézet valamelyik politikusunktól való, aki ezt mondta, ha ez a kormány bizalmat kap, akkor ennek az országnak abban az értelemben, ahogy 1100 éven keresztül fennállt, vége van, és akkor a gyerekeink, unokáink jövőjére nyugodtan keresztet vethetünk. Eltöprengtem ezeken a mondatokon, testvérek. Igaz-e, hogy nagy mértékben ezen a választáson múlik az egyetemes magyarság jövője? Igaz-e, hogy vége van az országnak, és keresztet vethetünk rá, hogyha netalán ez a mostani kormány megy tovább? Testvérek, bizonyára sok múlik egy politikai választáson, ezen is, amelyik most lesz, azon is, amelyik 4 éve volt, meg azon is, amelyik majd 4 év múlva lesz. Azonban csendesen óvnék a túlzásoktól. Azért bármennyire is sok múlik egy politikai választáson, azért nem mondjuk, hogy ezen múlik az egyetemes magyarság jövője, meg hogy vége lesz az országunknak, vagy nem lesz vége. Az ilyen nagy dolgok, testvéreim, azok egy másik választáson múltak. Ez a másik választás pedig, testvéreim, az Úr Jézusnak a választása. Jézus is választott. Ő is választott. Először választott, testvérek, a mennyben. Választott minden idők előtt, hogy elfogadja azokat, akiket az Atya rábíz, hogy megváltsa őket, vagy nem. Megváltja-e az általa létrehozott teremtettséget, vagy nem. És úgy határozott, hogy megváltja. Aztán, amikor eljött a rendelt ideje, újra választott Jézus, hogy eljön erre a földre, vagy ott marad az Isten országában. Marad isteni alakjában, vagy megalázza magát, és felveszi istenségére az emberségünket, amivel nem több, hanem kevesebb lesz. Marad ott, ahol körül van véve őt áldó és magasztaló tökéletes lényekkel, vagy eljön ide, ahol a szószoros értelmében tökéletlen és sötét lények fogják gyalázni, leköpdösni, kigúnyolni, megverni és átszegezni. Ott marad az Atya trónján, vagy eljön a kereszt trónjára. Marad a tökéletes életben, vagy vállalja a leggyötrelmesebb halált. Hagyja, hogy az emberiség a bűnei miatt elvesszen a kárhozatban, vagy eljön és utat készít az ő országába. Marad a mennyei boldogságban, vagy vállalja a pokol gyötrelmeit. Marad a mennyben, és végignézi, hogy az ősi kígyó, a sátán hogyan tapossa, zülleszti szét, és dönti végromlásba az embereket, hogy végül elkárhoztassa őket, vagy eljön, és rátapos ennek a régi kígyónak a fejére. Mi tudjuk már, hogy hogyan választott Jézus. Tudjuk, hogy hogyan választott. Eljött erre a földre. És emlékezzünk arra is, hogy a földi élete során is eljött számára a választás órája. A Gecsemánéban. Amikor választania kellett, hogy az ő akarata legyen meg, vagy az Atya akarata. Ki ígya az Isten ítéletének harap poharát, vagy nem. Engedi, hogy azok igyák ki, akiket illet, vagy ő kiissza helyettük. Amikor neki választania kellett, ott a Gecsemánéban egyedül volt. Emberek nem álltak mellette, nem virasztottak mellette, hogy imádkozva a segítségére lettek volna a választásban. Mélységes sötétségben volt. Borzasztó tusakodásában angyal jött segítségére az örökkévalóság fejedelmének. Ő pedig vért izzadva imádkozta, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod. És a földre hulló vércseppek bizonyítják, hogy egyáltalán nem volt könnyű választania. Azt választania, hogy ő az Isten fia bűnösök kezébe adja magát, akik szétmorzsolják. Nem volt könnyű úgy választania, hogy akkor hát jöjjenek a borzalmas testi és lelki kínok, amikre ő egyáltalán és a legkisebb mértékben sem szolgált rejá. Egyáltalán nem volt könnyű azt választania, hogy ő a szent és igaz azzá lesz, amit gyűlölt, amitől irtózott, tudnélik bűnné, és vállalja, hogy a szerető és szeretet atyának rettenetes ítélete, a kárhozat ítélete, az atyától való elhagyatottságnak a borzalmas jéghideg nyomorúsága megérintse őt. Egyáltalán nem volt könnyű választás, hogy a gyilkosaiért, az árulóiért, a megtagadóiért, a született ellenségeiért meghal, pont az ő üdvösségük érdekében. Számunkra, testvérek, elképzelhetetlenül nehéz választás volt a Getsemáné választása. És aztán látjuk az Úr Jézust meztelenül, felszaggatott bőrrel, átszegzett végtagokkal, vérrel borítva és tövis koronával koronázva kereszten szenvedni, ahogy vívja haláltusáját. De még egyszer utoljára meghallja a sátáni kiáltást, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. És ott, akkor, abban a pillanatban újra választania kellett. Hogy amit elvileg vállalt a Getsemánéban, végig csinálja-e? Elvégzi a megváltást, vagy félbehagyja? Leszáll, vagy marad? Kitart, vagy nem tart ki? Megváltója lesz a bűnösöknek, gyilkosainak, megtagadóinak és árulóinak? Az egész teremtettségnek, vagy nem? Ő leszállhatott volna abban a pillanatban. Véget érhettek volna egy csapásra a testi-lelki kínjai, de úgy választott, hogy ott marad. És átadja magát a halálnak, ahogy olvastuk, engedelmes volt, mint halálig. A keresztfának haláláig. Íme, testvérek, az Úr Jézusnak a választása. Sok múlt a választásán? Nem mondjuk, hogy sok múlt a választásán, hanem azt mondjuk, minden a választásán múlt. Az ő választásán múlik minden. Ezen a választáson múlt, hogy lesz-e nekünk megváltónk, lesz-e megváltás, vagy nem. Kapunk-e ingyen bűnbocsánatot, vagy nem. Lesz-e te új életünk, örök életünk, vagy nem. Új életet kezdhetünk-e itt a földön, vagy nem? Bekerülhetünk az Isten országába, vagy nem? Lesz-e új világ, újjáteremtett világ, vagy nem lesz? Ezen múlik, testvérek, nem a magyarság jövője. Ezen a döntésen múlik az egész világnak a jövője. Az egész ember is, és benne a magyarságnak is a jövője. Mivel pedig Jézus az Atya akaratát választotta, ezért az egész teremtettség is, benne a bűnös magyarok is, meg benne mi magunk is, akik itt vagyunk, megváltattunk általa. Mielőtt tehát, testvérek, a mi választásainkról beszélünk, látnunk kell az azt megelőző választást, Jézus választását. Az ő választása után térjünk át a választásokra. A parlament által hozott törvények szerint 4 évente választások vannak hazánkban. A választó polgárok ilyenkor, amint tudjuk, választás elé vannak állítva. Nos, testvérek, a Biblia Istene is választást ró rejánk. Újra meg újra azzal találkozunk a Bibliát olvasva, hogy maga Isten kikerülhetetlenül választás elé állítja az embereket. Választó polgárokat Isten választás elé állítja. Amikor Isten választás elé állít, testvérek, minket, akkor az egy nagyon éles helyzet. Azért éles helyzet, mert csak 2 lehetőség áll előttünk. Csak 2. Nem én találtam ki, a Bibliába olvassuk. Csak 2. Nem úgy van, mint a világban, hogy van elég sok párt, akik közül választhatunk, hanem amikor Isten választás elé állt, akkor csak 2 lehetőség áll előttünk. Itt 2 rivális párt van, ha szabad így mondanom. Jézus pártja az egyik, a másik meg az én pártom. Jézus vagy én. Az én vagyok. Ő neki adok mandátumot, vagy megtartom magamnak életem irányítását. Neki adok megbízást arra, hogy vezesse és irányítsa az életemet, legyen Úr, nem csak a nevében, névlegesen, hanem valóban Úr fölöttem, vagy én a magam ura maradok. Követem a Doveri Manó jelszavát, Ibsen drámájában van, légy elég önmagadnak, vagy azt mondom, Úr Jézus, itt vagyok, és átadom magamat te neked. Mert magamnak nem vagyok elég, csak te vagy elég. Te vagy az Úr, és én előtted hódolok meg. A te kezedbe teszem le a gondolataimnak, a hitemnek, az érzelmeimnek, az akaratomnak, a cselekedeteimnek, a döntéseimnek az irányítását. Mától ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te akarod. Testvérek, itt van az éles helyzet. Mert Isten, az Úr bennünket is ebbe az éles választási helyzetbe hoz. Meghódolunk előtte, vagy maradok nélküle, a magam ura. Rászavazok, vagy ellene szavazok, mert magamra szavazok. Vele tartok, vagy továbbra is ellene leszek. Itt nincs harmadik lehetőség. Ettől a választástól, testvérek, nem lehet tartózkodni. Nincs, az már egy harmadik lehetőség lenne. Itt nem lehet tartózkodni. A földi politikai választásokon megteheti valaki, hogy elege van, mindenbőzt otthon marad. Ne tegyétek meg, menjetek el. De amikor Isten ebbe az éles választási helyzetbe hoz, akkor nem lehet tartózkodni. Valahogy mindenképpen döntünk abban a pillanatban. Jézus vagy én. Ő az Úr, vagy én vagyok az én Uram. Nézzétek, a Szentírásban sok ilyen helyzet van. Józsué könyvében olvassuk, hogy a nép vezetőjeként ugye ott áll a nép előtt, és akkor azt mondja, hogy én... Azt mondom nektek, hogy választhatok magatoknak Istent. Hogy kit követtek. De én és az én házam az Úrnak szolgálunk. Én és az én házam nép az Úrnak szolgálunk. Isten maga állította Józsué által választás elé a népét abban a pillanatban. Ott és akkor a zsidóknak, akik ott ácsorogtak, néztek, bámultak, dönteniük kellett. Az Úr az Úr fölöttük, vagy maradunk a magunk is urai. Amikor, testvérek, Jézus itt járt a földön, azt mondta, Lukács evangéliumában is olvassuk, aki velem nincs, ellenem van. Aki velem nincs, ellenem van. Aki rám szavaz, az velem van. Aki nem szavaz rám, mert a maga ura marad, az ellenem van. Ellenem van. Nincs egy harmadik lehetőség. Választás elé állította a hallgatóit Jézus. Velem vagy ellenem? Nincs harmadik lehetőség. Amikor Péter apostol hirdeti az igét Jeruzsálemben a pünkösd ige hallgatóknak, ott is választás elé vannak állítva a zsidók, akik saját kezüleg ölték meg Jézust, és saját szájulag üvöltötték rá, hogy feszítsd meg. Azok is, akik ugyan nem tették, mert más országokból jöttek, azok is választás elé voltak állítva. Jézust választjuk, hozzátérünk, meghódolunk előtte, vagy maradunk a magunk urai. Amikor Pál apostol megy Athénbe, a pogány görögök közé, a művelt, okos emberek közé, nem restelli őket is választás elé állítani. De nem Pál állítja őket választás elé, hanem maga Isten állítja választás elé az aténieket is. Jézus, vagy magatok, maradtok a maratok, magatok urai. Vele, vagy ellene. Nincs harmadik lehetőségetek. Így vagyunk mi is, testvérek. Nem valami különleges dolog történik velünk, amikor az Úr minket is ilyen éles helyzetbe, választási helyzetbe hoz. Valljuk meg azért, hogy nem nagyon szeretjük az ilyen kiélezett helyzeteket. Jobban szeretjük, ha több lehetőség van. Jobban szeretnénk megúszni választás nélkül. De újra mondom, itt nem lehet ebből a helyzetből kicsúszni, kimenekülni. Nem lehet kicsúszni, nem lehet kimenni. Akkor is, ha nem szeretjük. Akkor is, ha azt szeretnénk, hogy Jézus béké hagyna minket, mert mi úgy vagyunk, hogy már eleve igen idegesek vagyunk ebben a mostani választási meg kampány időszakba, és ha elmegyünk a templomba, legalább ott szeretnénk nem választani, semlegesek maradni, kívül maradni, és még akkor ott is, ráadásul ott Isten az, aki minket választás elé állít, hogy a fiát választjuk, vagy saját magunkat választjuk. Nem szeretjük, hagyjál már békén Isten, én azért jöttem ide, hogy békességem legyen. Hadd maradjak már kívül ezeken a dolgokon. Nem lehet kívül maradni, testvérem. Nem lehet kívül, megpróbálhatod, de nem maradsz kívül. Ha megpróbálsz kívül maradni, Jézus ellen döntöttél abban a pillanatban. Mert vagy vele vagy, vagy ellene. Aki nincs velem, mondja Jézus, ellenem van. A templomban is választás elé vagy állítva. Mindig, amikor idejössz. Amikor, testvérek, az Úr bennünket így választás elé állít, akkor hadd mondjam, hogy nagyon is érezzük, lelkünkben valahogy tudjuk, hogy nekünk választani kell. Nem emberi hatása, nem azért, mert a lelkész mondja, hanem valami természet fölötti, isteni hatásra. Az ember, akit maga Isten állít választás elé, az érzi, hogy itt valami nagy dologról van szó. Lehet, hogy éveken keresztül halljuk mi Istennek a szavát, az Úrnak a felszólítás, hogy válasszunk mi vagy ő. Ki ül a szívünk trónján, ő vagy mi. De valahogy nem ért el a szívünket, de egyszer csak lehet, hogy ránk hullik, és valahogy úgy megráz bennünket, úgy egzisztenciálisan élít, mint egy villámcsapásként érint, és ránehezedik a lelkünkre ennek a választásnak a súlya. Amikor Jézus azt mondja, én vagy te? Válasz. Eleget tudsz már róla, eleget tudsz Jézusról. Sok éve hallod az ő tanításait. Nem kell bemutatni még külön Jézust. Noha az istentisztelet elején bátorkodtam bemutatni nektek az Úr Jézust, aki úgy választotta, hogy eleget tudsz ahhoz, hogy mellette döntsél, és ráadd a voksodat, és magadat letedd a trónról. Trónfosztottál nyilván is magadat. Megvond a mandátumot saját magadtól. Megvond a bizalmat saját magadtól, és átad az ő kezébe. Ha úgy vagy, hogy tudod, hogy az Úr választási helyzetbe hozott, akkor ne odázd a választást, Jézus melletti döntést, hanem akkor döntsél mellette. És miközben érezzük ezt a nem túl könnyű helyzetet, ezt az éles helyzetet, aközben azért gondoljuk meg, testvéreim, még azt, hogy az Úr Jézus azért hoz minket ilyen helyzetbe, mert szeret bennünket. Mert szeret bennünket. Meg akar, ha nem szeretne, hagyna minket, hogy ott maradjunk, ahogy, amilyen állapotban vagyunk. Hagyja, hogy a magunk uraiként éljünk és halljunk meg. Legyünk csak boldogtalanok a földi életünkben, mert amikor mi irányítjuk az életünket, akkor az olyan is. Nem értünk magunkhoz se. Nem értünk a családunkhoz se. Az is szétmegy a kezünk alatt. Mi nem tudunk uralkodni. A népünkhöz se értünk. Semmihez nem értünk. Az uralkodáshoz értünk a legkevésbé. De mindig ezt próbálgatjuk. Adjuk át az uralmat neki, testvérek, mert szeret minket. Azért állít ebbe a választási helyzetbe minket. Szeret minket. És tudja, hogy ha ő uralkodhat, ha ő vezethet bennünket, akkor nekünk abból jó lesz. Jézus tehát választási helyzetbe hoz bennünket. És ezek után, testvérek, nézzük a választópolgár választását. Mert nem csak arról van szó, hogy Jézus választott, nem csak arról, hogy az Úr minket választási helyzetbe hoz, elhozza számunkra a választás idejét és helyzetét, hanem arról is, hogy nekünk választani kell. Mi nekünk kell választani. És tényleg erről van szó, testvérek, hogy választom-e Jézust, vagy nem. Amikor abban a helyzetbe hoz az Úr, hogy most választhatom, választom-e őt, vagy nem. Emlékeztek, Máté ott ült a kis asztalkájánál, gyűjtögette az emberektől a pénzt, és jól igyekezett becsapni őket. Jézusról hallott már azért elég sok mindent, de egy napon megállt Jézus előtte. És azt mondta neki, hogy kövessél engem. És akkor Máté választási helyzetbe volt hozva, eléggé világosan és egyértelműen, és akkor ott neki kellett döntenie. Neki kellett döntenie. Jézussal vagy ellene? Jézussal tartok, vagy ellene való állapotba maradok? Amikor a nép ott állt, mert a nép is sokszor dönt rosszul, ott állt a nép Pilátus előtt, és föltétetett nekik a kérdés, hogy Jézus vagy Barabás, hát a nép is választott. Barabás. Jó lesz ő is. Inkább, mint Jézus. Inkább legyen 1000 Barabás, mint egy Jézus. inkább a gazember, a gyilkos, a rabló, ő legyen a főnök, nehogy már Jézus legyen a főnök, van, amikor a nép is így választ. Testvérek, választania kellett Luthernek, választania kellett Calvinnak. Ők is ott voltak a választási helyzetbe. És ahogy egy nép, ahogy egy ember, a Bibliából idéztük, vagy az egyháztörténelmből idéztük, úgy vagyunk mi is. Semmi nagy extra dolog nincs ebbe. Mi is úgy vagyunk. Választanunk kell nekünk, te vagy ő, Jézus vagy én, vele vagy ellene. Hát testvérek, képesek vagyunk azért mi is rosszul dönteni, mondjuk meg őszintén. Van olyan, hogy saját magunkat választjuk, magunkat emeljük trónra, magunkat erősítjük meg az uralkodásban, továbbra is én maradok az életem ura, és Jézus nem szólott bele semmibe, én maradok az úr. Ez a tolvaj, ez a Barabásnál egy fikasznyival nem jobb ember. Én majd maradok a magam ura. Inkább, mint Jézus, a Szent, az igaz, aki végtelenül szeret engem. Lehet azonban, testvérek, jól is dönteni. És maga az Úr biztat is erre bennünket. Jézus mondja nekünk, hogy válaszd az életet. Válaszd engem, válaszd az igazságot. Higgy én bennem, és hódolj meg előttem. Szavazz reám, adj nekem mandátumot, és bízd meg engem az életed vezetésével, hiszen én már melletted döntöttem. Ez az egyetlen érvem van. Én szerettelek téged feltétel nélkül. Én téged választottalak. Akkor, amikor még meg se voltál, amikor még nem is éltél a föld színén, én már értem megszületted, én már megszülettem és meghaltam érted. Én már szerettelek egy örökké való szeretettel téged. Adj nekem bizalmat, szavazz nekem bizalmat az életed fölött. Ebbe a választási helyzetbe hoz bennünket, testvérek, és hadd mondjam meg néktek, hogy a választásunkon nagyon sok múlik. Nagyon sok múlik. Hogy mi őt választjuk, vagy nem. Ezen múlik, testvérek, hadd mondjam így, áldás vagy átok lesz rajtunk. Maga Isten mondta ezt egyszer Izraelnek, hogy előtökbe adtam az életet, meg a halált. Itt vagyok én, és itt van a nekem való engedetlenség lehetősége. Válasszátok az életet. Mert ha nem választjátok, marad az átok és a halál. Nincs nagy dolog itt, ugye? Nem sok múlik ezen. Csak az, hogy áldás lesz az életünk, vagy átok. Úgy is fogalmazhatnám egy kicsit érthetőbben talán, hogy az Úr Jézus választásának a tétje, testvérek, a földi életünknek a minősége. Sőt, az örök életünknek a minősége. Hogyha Jézusra bízzuk magunkat, a feltétel nélkül minket szerető Úrra, és neki adunk megbízást az életünk irányítására, akkor elkezdhetünk itt a földön élni egy felszabadult életet. Egy nyugodt lelkiismerettel, tényleg kegyelem által megtisztított lelkiismerettel való új életet. Kegyelem vesz minket körül, áldások vesznek minket körül, az Úr kísér bennünket. Boldog emberek leszünk. Ha meg nem választjuk Jézust, akkor megyünk tovább, testvérek, azon az úton, amin elindultunk. Éljük tovább az életünket, bűnökkel terhelten, lelkiismeretfurdalástól kínozva, indulatainktól emésztetve, önmagunk körül forogva, értelmetlenül, mert céltalanul. Tehát testvérek, itt van egy ilyen kettős lehetőség. A földi életünknek a minősége múlik azon, hogy Jézust választjuk-e vagy nem. De ki kell terjesztenünk ezt a dolgot, testvérek, mert az örök életünk is ezen múlik. A halál utáni életünk is ezen múlik. Hogy mi lesz velünk? Jézust választjuk vagy nem? Aki hisz a fiúba, mondta Jézus, örök élete van annak. Aki meg nem hisz, immár elkárhozott. Nem el fog kárhozni, már elkárhozott. Attól függ, hova akarunk kerülni. Ha el akarunk ugye kárhozni, vagy valaki el akar kárhozni, ám nem kell Jézus tróra emelni a szívébe, de hogyha valaki üdvösségre szeretne jutni, akkor itt és most a tróra kell Jézust emelnünk, választanunk kell, és mandátumot kell neki adnunk. Mert az örök sorsunk múlik ezen, testvérek, hogyha szabad így mondanom, ez egy sorsdöntő, a szó szoros értelmében sorsdöntő választás, hogy Jézus mellett döntünk, vagy nem. Ez egy igazán sorsdöntő választás. Nem 4 év múlik rajta, vagy 8 év, vagy 16 év, hanem az egész földi életünk, és utána következő örökké való életünk is. Azért elég sok múlik ezen, testvérek. És hadd mondjam még így, hogy nem másról van itt szó, mint rólad és rólam. Mi hajlamosak vagyunk, amikor ezeket úgy halljuk, egy kicsit úgy magunktól elvonatkoztatni, és akkor úgy arra gondolni, hogy ez ugye másra vonatkozik. Nem, testvérek, itten rólad van szó, meg rólam. Ismerjük egymást, szeretjük egymást, tiszteljük egymást, tudjuk egymás nevét, összeír a vállunk az Isten tiszteleten. Rólunk van, rólad van szó. Megrázzuk egymás kezét, egymásra mosolygunk. Rólad van szó. Földi életed minőségéről és az örök életed minőségéről. A te döntéseden a te saját sorsod múlik, nem másé. Azért testvérek, ha itt megállunk egy kicsit, akkor úgy józanodunk. Mert ki is kell józanodnunk, ugyanis a politikai választásokon azért mindez nem múlik. Mondjuk meg így őszintén. Az arányokat ne tévesszük azért el, és nem kell túlzásokba se esni, és nem kell elragadtatni se magunkat, és nem kell túldimenzionálni dolgokat. Nem mondom, hogy ott kicsi a tét, ott is nagy a tét, de leginkább a sok pénz a tét. Ennél csak egy nagyobb tét van. Az, hogy áldás vagy átok lesz rajtam. Örök életem vagy örök halálom lesz. Hogyha pedig ez a választás, testvérek, a Jézus választása, fontosabb, mint a másik. Nem kicsit fontosabb, hanem végtelenül fontosabb. Ha az fontosabb, testvérek, akkor nem kellene vajon egy kicsit ezzel a másik választással többet foglalkoznunk? Mert testvérek, hogyha így körülnézünk most meg, mármint a saját szívünkbe, meg életünkbe, akkor itt vannak ezek a politikai választások, és ilyenkor különösen is sok időt vagyunk hajlamosak eltölteni újságolvasással, tévénézéssel, tévé előtti meg újság fölötti mérgelődéssel, az ellenkező oldalnak a szapulásával, idegesít minket az egész, feszültek vagyunk, itt-ott összejövünk, tárgyaljuk jobbról-balról, latolgatjuk, szervezkedünk, foglalkoztat minket az ügy. Olvassuk a programokat, az álláspontokat, de testvérek, mennyit foglalkozunk ezzel a választással, politikaival? Mennyit foglalkozunk a másik választással? A Jézus választásával? Ami sokkal fontosabb ennél, amin sokkal több múlik ennél. Arra nekünk mennyi időnk van? Mennyi energiánk van? Azzal mennyit foglalkozol? Az mennyire foglalkoztat téged? Arra mennyi időt szánsz oda? Hát foglalkozzál, ha az fontosabb választás. Már pedig fontosabb, akkor foglalkozz ezzel. Törődj egy kicsit azzal, hogy nem csak mi lesz 4 évig az országunkban, vagy 8 évig, vagy akár hosszabb ideig, hanem mi lesz veled a földi életed során. Mert ezek elmúlnak, ezek a dolgok, amikre most akkora nagy feneket kerítünk neki, ezek elmúlnak. De te itt fogsz élni még egy darabig, velem együtt itt élünk még egy darabig. És nem mindegy, hogy mi hogy élünk. És az sem mindegy, hogyha egyszer meghalunk, hogy halunk meg, hogy az Úr Jézus alattvalóiként halunk meg, vagy nélküle halunk meg, és utána hova fogunk kerülni, ahol az örökké valóságot töltjük, ahol nem lesznek már pártok, se Fidesz nem lesz, se MSZP, se semmi nem lesz. Ott vagy boldogok leszünk, vagy boldogtalanok leszünk. Vagy élünk, vagy elkárhozunk. Foglalkozz többet azzal a másik választással. Legyen egy kicsit a szívünkbe az, testvérek, bár csak a szívünkbe lenne, ami Sába királynőjébe benne volt ez az indulat, hogy amikor hallott Salamon bölcsességéről, akkor szépen összeszedte az egész kis udvarát, fölkerekedett a sivatagon keresztül, és jött a melegben, a nélkülözésben, a veszélyek között, jött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, amely bölcsesség Istentől származott. És amikor Jézus ott volt a földön, ugyanabban az országból Salamon élt, akkor azt mondta, emberek, nagyobb van itt Salamonnál. Nagyobb van itt Salamonnál. Hát ha Jézus nagyobb Salamonnál, aki ez Sába királynője elment, és akire nem félt időt, erőt, energiát szánni, sokat, akkor szánjál időt te is arra, hogy a Salamonnál nagyobbat, Jézust megkeresd, és foglalkozzál vele, hogy nem kellene nekem őt választani, és magamat letenni a trónról, a mandátumot magamtól elvéve átadni neki. Hadd irányítson ő engem. De biztos, hogy így van, testvérem. Végül pedig engedjétek meg, hogy még egy dologról hadd szóljak. Jézus aktivistáiról. Láttuk Jézus választását, Láttuk, hogy maga az Úr hoz minket választási helyzetbe, szituációba, és láttuk, hogy nekünk kell ebben a helyzetben személyesen dönteni, és a mi sorsunk fog rajta múlni, földi és örökkévaló sorsunk. De vannak itt még Jézus aktivistái is ebben a világban. Az Úr önmagáról, a mellettünk való döntéséről, a programjáról, a saját aktivistáink keresztül tájékoztat minket, testvérek, és általuk állít választási helyzetbe is. Ezek az aktivisták a munkájuk során a Szentléleknek az eszközei, és egyetlen tiszta és egyenes módszerük van, az Úr igéje, amit hirdetnek, amit magyaráznak az embereknek. Azt mondja Pál apostol, hogy mi lemondtunk már minden mesterkedésről, minden hazudozásról, minden manipulációról, és a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének a Krisztus előtt. Hát ez egy kicsit másképpen hangzik, mint amit ma művelnek a különböző pártok. A nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének a Krisztus előtt. Nem manipulálunk, nem hazudozunk, nem játsszuk a jótét lelket, nem mesterkedünk, nem ügyeskedünk, nem ravaszkodunk, hanem a nyilvánvaló igazsággal kelletjük. Én is, testvérek, ilyen ember szeretnék lenni. A nyilvánvaló igazságot, a Jézus Krisztust szeretném nektek is hirdetni, és mellette kell nekem erről a szószékről is újra meg újra szót emelni. Az ő páratlan személye mellett, az ő páratlan programja mellett, ami nem 100 vagy 200 lépés, hanem 2 lépés. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ennek a Jézusnak kampányolok, ha szabad így mondanom. És hadd mondjam, testvérek, hogy ha ti már az Úr Jézusra szavaztatok, és ő a ti szívetek trónján van, ő uralhat benneteket, vezérelhet benneteket döntéseitekbe, hétköznapi életetekbe, családi életetekbe, munkavégzésetekbe, ha az ő akarata meghatározó már a számotokra, akkor nektek is ez a Jézus melletti szó emelés volna a legfontosabb feladatotok. Jézus mellett kampányolni. Azért ti, akik olyan nagy elánnal vetitek magatokat bele a sokkal kisebb jelentőségű földi választásokba valamelyik oldalon, vajon nem kellene sokkal nagyobb elánnal bevetni magatokat a sokkal nagyobb jelentőségű választási hadjáratba, a Jézus hadjáratába, a Jézus kampányába? Én azt gondolom, testvérek, hogy ebbe kéne sokkal nagyobb elánnal bevetni magatokat, és hadd kérjelek benneteket, hogy azért méricskéljetek egy kicsit, ha van még rá időtök. Méricskéljetek egy kicsit, hogy mennyit tudtok áldozni az időtökből, az erőtökből, az odafigyelésetekből, a képességeitekből a földi választásokra. Sürögjetek, forogjatok, nézzetek saját magatok szívében és életében körül, mennyit sertepertéltek az emberek közül, mentek jobbra-balra, tárgyaltok ezzel-azzal, minden fontosabb, minden háttérben van szorítva. Háttérben van szorítva család, háttérben van szorítva gyülekezet, Isten népe, Isten ügye, imádság, Biblia, minden háttérben van, mert most földi választások vannak. Nem lenne fontosabb Jézusért, nem többet, legalább ennyit kampányolni, testvérek. Ha mi már ismerjük Jézust, legalább annyit kampányolni, mint akármelyik oldalnak. Én azt gondolom, testvérek, hogy mivel Jézus fontosabb, nem is annyit kell neki kampányolni, mint amennyit valamelyik oldalnak kampányolunk, hanem többet kéne, sokkal többet kéne Jézus mellett bizonyságot tennünk, rámutatnunk, az ő szeretetéről, igazságáról, kegyelméről beszélni az embereknek. Mert az ő sorsuk is ezen múlik. Nem azon, hogy éppen most ki lesz fölöttünk a kormányzó. Nem ezen múlik. Testvérek, ha mi azt hisszük, hogy ezen múlik, hadd figyelmeztesselek egy veszélyre benneteket. Ezt már az előző választásoknál is meg lehetett figyelni. Aki nagyon azt hiszi, hogy egy politikai választáson múlik minden, az, bocsánat a kifejezéssel, ha nem jön be az, amit vár, borzasztó pofára esés lesz a vége. Ez már az előző választásoknál is így volt. Volt, aki idegösszeomlást kapott. Mert azt hiszi, hogy most összedőlt a világ. Testvérek, azért álljunk meg egy kicsit. Nem fog összedőlni a világ akkor se, ha továbbra is azok az emberek vezetnek, akik most vezetnek. Nem fog összedőlni a világ. Nem dőlne össze a világ, ha egy diktátor uralkodna rajtunk akkor se. Aki keresztjének voltunk kommunista diktatúrában, mi tudjuk, hogy nem dőlt össze a világ akkor se. Akik talán börtönt szenvedtek a kommunista diktatúrába, akár Magyarországon, akár Erdélyben a hitük miatt, Jézus hitük miatt, azok elmondták, nem dőlt össze a világ. Sőt, amikor szorongattatásokba voltunk, amikor nyomorúságba, börtönfalak között voltunk, akkor volt csak igazán ragyogó előttünk Jézus személye. És akkor voltunk igazán szabadok. És akkor voltunk igazán boldogok. Érthetetlen a világnak ez, testvérek, de a keresztények tudják, hogy nem a földi kormányzókon múlik egy élet, vagy egy boldog élet a földön. És az örök élet meg még kevésbé ezen múlik. Hanem Jézuson múlik. Azon, hogy választjuk-e őt, vagy nem. És ha már választottuk, nekünk ki kéne menni a drága magyar embertársainkhoz, akik ilyenkor is áramolnak ilyen nagy sorokba a bevásárlóközpontokba, mert ott van az Istenük, a pénz, az anyagiak, ott hódolnak, ott tisztelik az urukat nagy odaadással, akik aztán hazamennek, leroskadnak a tévé elé, vasárnapjukat azzal töltik, hogy jó beisznak, jókat mulatoznak, jókat káromkodnak, családuk romjai fölött örvendeznek, elmennek otthonról, csámborognak jobbra-balra, életük értelmetlen, üres, aztán hónap majd kezdődik újra a robot. Nekik kellene elmenni, ezt elmondani, hogy nem a politikai választás. Jézust kellene választanotok, testvér. Magyar testvérem. Jézust kellene választanod. És a te életed is rendben jön, és aztán tudni fogod azt is egyébként, hogy kit kell amúgy a politikai választásokkor választani. Tudni fogod, különösen meggyőzés nélkül. Mert az Úr megtanít téged arra, hogy kit kell választanod. Kedves testvéreim, láttuk tehát a mai alkalmunkon Jézus választását. Láttuk azt, hogy az Úr Jézus választási helyzetet idéz elő mindnyájunk számára, amikor itt vagyunk a templomban. És megértettük, hogy nekünk választani kell, muszáj, valahogy döntünk Jézus mellett, vagy magunk mellett. Őt választjuk, vagy magunkat. És ha őt választottuk, és miért ne választanád Jézust, aki téged választott, akkor utána el lehet menni, és szabad róla beszélni, és mellette kampányolni. És majd ő megtanít arra is, valóban megtanít, hogy kit kell választani a politikai választásokon. Isten segítsen bennünket mindennek megszívlelésében. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük te néked, hogy elküldötted a te fiadat, hogy legyen nékünk megváltónk, üdvözítőnk, aki a földi életünket, örök életünket is boldoggá teszi. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy úgy választottál, hogy vállalod ezt a küldetést, és eljöttél ide a földre, végigmentél a te utadon. Ezernyi választási helyzetben voltál, de végül mégis kitartottál, és ott haltál meg a Golgota keresztjén, ami üdvösségünk érdekében, boldogságunk, földi és örök boldogságunk érdekében. Urunk, segíts bennünket, hogy amikor minket választási helyzetbe hozol, akkor tudjunk téged választani. Egyszer és mindenkorra neked adjunk mandátumot az életünk fölött. És segíts aztán a hétköznapi életünkbe újra meg újra valóra váltani ezt, hogy igen, te vagy a mi Urunk, most is, ebben a helyzetben is, ebben a pillanatban is neked engedelmeskedünk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy hadd legyünk a te aktivistáid, akik kimegyünk a világba, és mindenütt a te nevettől vagyunk hangosak, akik a te plakátoddal ragasztjuk tele ezt a világot, akik hozzád hívogatjuk az embereket, és neked igyekezünk megnyerni őket, akik a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének a te hatalmas, dicsőséges színed előtt. Segíts, hogy a te küldötteid lehessünk ebben a világban. Köszönjük, Urunk, hogy a politikai választások tekintetében is te magad taníthatsz minket, és tanácsolsz minket. Kérünk, segíts azt választani, akit te diktálsz, akit te mondasz, nem azt, akit a saját szívünk vagy indulataink diktálnak. Segíts, hogy a választásunkat ebben a tekintetben is a te akaratod határozhassa meg. Köszönjük néked, Urunk, hogy mindezeket elmondtad nekünk, és hadd adjunk most hálát azért a kedves családért, akiknek a gyerekeit kereszteltük. Kérünk, hogy áld meg az ő életüket, szívüket, gyermekeiket. Kérünk, légy jelen közöttük, és add, hogy benned örvendező család lehessen minden egyes tagja. A szülők is, keresztszülők is, nagyszülők is. Hadd legyünk mi téged, hadd legyünek ők is téged választó, és mindenkor benned örvendező emberek. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünk szenvedő tagjait. Kérünk, légy a kórházakban lévőkkel, légy a gyászoló testvéreinkkel és vigasztalásoddal, őket is vedd körül. Könyörülj meg azokon, akik magányosak, egyedül vannak. Hadd érezzék a te közelségedet, a te jelenlétedet minden napon. Urunk, esedezünk hozzád népünkért, ezért a nyomorult népért, Urunk, amelyik tengeti az életét, lehet nagy gazdagságban, de mégiscsak nyomorult módon. Könyörülj meg ezen a népen, amelyik azért ilyen, mert nem ismer téged, amelyik nem imád téged, és amelyik nem szavazott neked még bizalmat. Könyörülj meg, és add meg a mi népünk minél több tagjának, hogy téged válasszon, és úgy élj aztán a hétköznapi életét. A te programod által meghatározottan, téged és a másik embert is szeretve. Köszönjük, hogy mindezeket eléd hozhatjuk, és letehetjük így a te hatalmas kezedre. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem először is, testvérek, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, illetve hirdetem még, hogy ma délután lesz egy női délutánunk, feleségemet kérném, hogy két mondatot mondjon még erről az asszonytestvéreknek, nőtestvéreknek.
Erre a délután 4 órakor kezdődő női délutánra minden kedves hölgyet, életkorra való tekintet nélkül. A témája a keresztény élet, fegyelem és vagy kegyelem. Őrlődünk sokszor az elénk adott kötelességek között, és ugyanakkor nem tudunk sokszor dönteni, hogy mi a helyes, mikor, mi túl erős, vagy mi túl kevés. Én gondolom, hogy ez a délutáni együttlétünk alkalmunk is segít nekünk eligazodni abban, hogy hogyan tovább, vagy mit és hogyan cselekedjünk. Kedves anyósom, Sípos Ete Álmos néjön közénk, már ül a vonaton. Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit, lehet másoknak is mondani, még hogyha úgy tetszenek gondolni.
Köszönjük szépen. Tehát ma délután 4 órakor lesz ez az alkalom. Szeretettel várunk mindenkit. Végül, testvérem, az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. A záró énekünket énekeljük, a 292. énekünket, ezt a 8. Zsoltár dallamára énekeljük majd. Ennek a kijelölt verseit énekeljük, tehát a 292. énekünk 8. Zsoltár dallamára. Nem. Két dallamra is lehet. Lehet a 144-re és a 8-ra is, de a 8-at ismerjük, azért azt választjuk. És annak az első, az 5. és a 7. versét énekeljük el, aztán pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. Az első vers így kezdődik: ó dicsőségnek felkent fejedelme, Úr Jézus Krisztus hívek segedelme.
Thank you.
himnuszunkat mondjuk el. Áldás békességet kívánok, testvérek!